Következik a Hangfoglaló magazin a hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál Riedl Ádám.
Bali Dáviddal, a Hotz Export iroda vezetőjével beszélgetek. Szia, üdvözöllek nálunk a stúdióban.
Szia, köszönöm a meghívást.
No hát, rengeteg mindenről szeretnélek kérdezni, de először azoknak, akiknek még új ez a Hotz Export iroda dolog, mert mondjuk nem annyira mélyen szakmaiak, kérlek, hogy mesélj egy kicsit.
A Hotz Export iroda idén negyedik éve működhet, ennek a gyakorlatilag a befogadó intézménye egyben otthona és a könnyűzenei szolgáltató iroda, azaz a köszi. A HOTS-nak is amúgy, tehát a hangfoglaló program iroda is ilyen formán a hangfoglaló program részeként működik. A célja éppen miatt az, hogy a nemzetközi jogdíjbevétel történhessen a lehető legtöbb platformon. Ez magába foglalja általánosságban a nemzetközi szakmai eseményeken való részvételt, ahol nem csak Magyarországot képviseljük, hanem feltörekvő produkciókat, akiket amúgy meghívnak. Tehát amúgy ez egy fontos üzenet, hogy a működésünk alapja is a transzparencia, tehát hogy így nem az van, hogy mi megmondjuk, hogy ki az exportképes, hanem folyamatos kapcsolatot próbálunk fenntartani a piaci szereplőkkel és általában a külföldi döntéshozókkal, és azt szerint nyitni a régióknál, melyek azok az országok, ahol már látható mennyiségű jogdíjbevétel van, hogy ott nyilván folyamatosan jelen kell lenni, és mik azok, ahol befektetési formában az elmúlt évek példáit is alapul véve egy ilyen fokozatos nyitásban vehetünk részt.
És hogy látod a magyar piacot most úgy nagyjából? Tehát több benne a potenciál, mint amit így saját magától el tud érni?
Az biztos, hogy a magyar könnyűzenében több lehetőség van ilyen értelemben, mint az elmúlt 10 évben bármikor. Ami egyedül aggodalomra ad okot nekem magánemberként, az a maga a pandémia, amivel szembe kellett néznünk, mert ez olyan lassulást és betörést ad minden olyan kis piacú országnak, ahol lételem gyakorlatilag az élő zenei jelenlét, hiszen így szocializálódtak a produkciók is, hogy ez az elsődleges bevételi forrás, hogy elindult egy olyan váltás az elmúlt időszakban, hogy mindenki sokkal jobban figyel már a digitális lábnyomára, és nem ok nélkül várnak ettől többet, vagy nagyobb megtérülést. Csak emellett egy kicsit nehezebb ebben a fajta zajban, főleg úgy, hogy mennyi lemez megjelenés maradt el tavaszról mostanra, így könnyebben eredményt elérni, mint mondjuk tavaly ilyenkor.
Erről a zajról majd még beszélgetünk, de mondtál valamit, amin én egy picit megakadtam, és ez nagyon tetszik, és kérlek, ezt fejtsd ki. Miért gondolod azt, hogy a mostani zenészekben, vagy a mostani zenei felhozatalban nagyobb a potenciál, mint eddig bármikor?
Mert felnőtt időközben egy olyan nemzedék, amelyik már nem elégszik meg azzal, hogy mimikrit csináljon, vagy hogy valaminek a helyi megfelelője akarjon lenni, hanem azzal is szerintem, hogy a mostani 10-20 éves generáció már a YouTube-ban szocializálódott. Én meg amikor először láttam, akkor nem mertem rákattintani a Playroom-ra, mert féltem, hogy fizetős. Ahhoz képest annyira magabiztosan és annyira valós idejű szinkronmetszetben értesülnek azzal, hogy általában a világ egyes zenei szinterei milyen irányban vannak, sokkal könnyebben inspirálódnak, máshogy tanulnak zenét. Egyáltalán egy olyan más típusú magatartás jellemzi őket, amivel az a fajta korábban többször emlegetett lemaradottság érzés, amivel sokáig stigmatizálták a könnyűzenét, ez szerintem már a sokadlagossá vált.
Azzal te nem értesz egyet, hogy az probléma, hogy mindenki bárhol ki tudja tenni a művészetét, így tehát olyanok is bekerülnek a pakliba, akik mondjuk nem érdemesek rá.
Nem, én hiszek abban, hogy alapvetően minden belső piac egymást erősíti. Tehát, hogyha egyébként egy produkciónak tényleg az a vágy, hogy valaminek a helyi megfelelője legyen a saját anyanyelvén, az nem gyengíti senkinek a megnyilvánulási lehetőségeit, hanem alapvetően én abban hiszek, hogy mint minden egészséges versenypiacban, hogyha valakinek van egy eredménye, az a többieket arra inspirálja, hogy ugyanezt megpróbálják elérni. Ez a fajta ilyen öngerjesztő folyamat az elmúlt években is szerintem működött. Ennek az egyik legszebb eredménye az, hogy idén 14 év után először haza tudtuk hozni a legfontosabb európai tehetséggondozó könnyűzenei díjat, ahol egy nagyon erős kategóriában, a rock metalban pont Finnországot vertük meg, amin pedig világszínvonalon is a metal otthona. És hogy azon
túl,
hogy
mondjál neveket is.
A 3D zenekarról van szó, ők egy feltörekvő modern metal produkció, akik borzasztó izgalmasak, és nagyon rövid idő alatt nagyon nagy elérést tudhattak magukénak lényegében minden számottevő platformon és turnén is, és ez is azt igazolja, hogy alapvetően a legnagyobb erősségünk mindig az alműfajokban, a szubzsánerekben, az undergroundban keresendő.
Kimondható, hogy van fő export ország, vagy olyan cél, ahova leginkább szeretnénk kijutni, vagy
Németország.
Ez
teljesen látszik. Évente többször csinálunk felméréseket magukkal, a zenészekkel és a piaci szereplőkkel is, és rendre azon túl, hogy maguk a zenészek is ezt jelölik meg elsődleges célnak, hiszen a GSA országokban tényleg több mint 40 millió embert azonnal el lehet érni egyetlen egy dallal, ami eléggé nagy versenyelőny. Másfelől jogdíjbefizetői oldalon Németország mindig a top 2-ben van. Szóval teljesen látszik, hogy hogyha egyetlen egy életjel amúgy működik, nagyon könnyű onnan bevételt generálni, akár digitális platformon, akár élőzenei koncertek során.
És van olyan export feltétel, amivel kvázi olyan kompromisszumot kell hozni egy zenekarnak, hogy adott esetben itt a tükörben nézés a kérdés, vagy nincsenek ilyen dolgok, hogy mit tudom én, meg kell változtatnod a szöveget, mert akkor fog működni ez a dal?
Szakmai eseményeken vagy rádióplak kampányoknál ez nem jellemző, inkább abból szokott egyfajta kompromisszum helyzet kialakulni, hogy sok esetben van az, hogy maguk az események amúgy kérik a produkciótól, hogy arra az adott időszakra tudjanak tolni adott esetben egy dalpremiért, vagy hogy legyen aktualitása annak az egy koncertnek, és nem csak azért, mert hogy jellemzően szakmai közönség van ott, hanem azért is, hogy ők így a saját eseményükre nomáját növeljék. Úgyhogy ez inkább főleg a nagy eseményeknél számottevő, mint a Eurosonic vagy a Reaper Band, de ilyenkor mindig előre egyeztetünk a zenekarral is, és erre még mindig mondhatnak nemet. Tehát ez szerintem egy tök fontos állítás, és ezt tartom is magam, hogy mi soha nem kérünk semmit a zenekartól, csak azt, hogy azt csinálja, ami az a legjobban ért, és az, hogy zenél.
Említetted azt, hogy így a Covid szituációban azért nem könnyű a helyzet. Nyilván ez rengeteg szereplőnek ártott, szerintem a leginkább a kisebb szereplőknek, de mondd, hogyha másképp látod.
A kisebb szereplőknek amit én látok, és amiért a legjobban féltem őket, az az, hogy mondjuk hálásak lehetünk még így az 500-as létszám korlátnak az élőzenénél, viszont ha egy helyre bejelentkezik egy Rúzsa Magdi, akkor gond nélkül ki fogják tenni azt, amelyiknek kisebb az elérése is. Még a helyekre sem lehet neheztelni, hiszen több hónapnyi kimaradásuk van bevételi oldalon, és biztosra akarnak menni. És hogy emiatt egy kicsit tartok ettől, hogy mindig azok a bizonyos erősebb kutyák fognak tudni ebben érvényesülni, de ez egy normális piaci reakció, amiben nem lehet senkire sem, nem tudom, neheztelni.
És volt bármilyen forgatókönyv, vagy vész forgatókönyv, amihez vissza lehetett nyúlni így a Covid elején, vagy ki kellett dolgozni teljesen új stratégiákat?
Hát a mi esetünkben, amit a Hangfoglaló nevében tudok mondani, az az, hogy zajlott egy folyamatos nemzetközi egyeztetés 23 országgal, ahol az volt, nyilván a kétféle modell látszódott ebben, az egyik, amit mondjuk Németország meglépett, hogy a nulladik pillanatban amúgy volt egy átfogó olyan forgatókönyve, ahol egy adott összeget elérhetővé tettek a szereplők között, viszont cserébe ők azt a kompromisszumot vállalták, hogy decemberig lényegében semmilyen életjelet nem adhatnak. Ehhez képest a legtöbb európai ország abban a fajta reaktív metódusban dolgozott, mint a sajátunk is, és éppen miatt, amit adott esetben a Hangfoglaló nyílt pályázatai is sugaltak, vagy amit programirodaként tudtunk tenni oktatási programok lebonyolításával, vagy nemzetközi workshopok szervezésével. Ez mind arra irányult, hogy foglalkoztatni és képezni tudjuk a szereplőket, amíg egy olyan átmeneti időszak előtt állunk, amihez foghatóban soha sem éltünk.
Nyilván új helyzet, és ez, amit mondasz, hogy ilyet még soha nem éltünk meg, ez abszolút igaz. De így most egyelőre látva a reakciónkat, szerinted az irány jó?
Szeretném hinni, hogy igen. Az az egyetlen félelmem, hogy nagyon sokan annyira keserednek el, hogy ebből hosszú évek munkája lesz, amíg ugyanazt a munkakedvet, ugyanazt az erőt és ugyanazt a tervezhetőséget vissza lehet nyerni, és nem csak azért, mert hogy amiket folyamatosan puffogtatnak, hogy a fesztiválok országa vagyunk, meg ilyenek, hanem általában az, hogy életvitelszerűen is, hogyha ha lemész a boltba és látod, hogy egy zacskó ételért kétszer annyit fizetsz, akkor azonnantól kihat minden másra. És hogy hiszem, hogy általában a magyar könnyű zene is tökéletes platformja annak az önterápiának, ami egy ilyen oldáskötés rendszerben az embert megszabadítja a szorongásaitól, de hogy attól félek, hogy annyira mélyre kell most nézni mindenkinek, hogy ezzel véget kell vennünk annak az időszaknak, amikor ez a fajta hurrá optimizmus így céltalanul lebeghet.
Ez amúgy egy nagyon érdekes kérdéskör, mert nyilván, amit mondtál, rengeteg mindenkinek segít a zene, a mindennapjainknak a része, ettől lesz mondjuk sokszor olyan jó kedvem, amilyen mástól nem. Ugyanakkor sokan azzal érvelnek, hogy most, hogy ez a Covid állapot, ez fennáll, először nem a szórakoztató szektorra kell fókuszálnunk, hanem egészen más fronton kell építkezni. És itt érzem azt, hogy ez egy picit így kibékíthetetlen, mert szerintem igenis szerepe van a szórakoztató faktornak abban, ami az elsődleges mások szemében.
Elfogadom, hogyha így érzed, én általában sokszor érzem degradálónak azt, hogy szórakoztatónak gondolják a zeneipari szereplőket, és tudom, hogy nem negatív konnotációval mondtad ezt, csak hogy annyira polarizáltnak érzem az itthoni zenész társadalmat, hogy vannak, akik egyébként saját magukra is inkább entertainerként gondolnak, és nem szerzőként. És ez nyilván attitűd kérdése is, és hogy szerintem, aki elsősorban szórakoztatni szeretne bevételi oldalon, annak a továbbiakban is megvan erre minden lehetőség, és a legnagyobb elszenvedői ennek a helyzetnek azok, akik önkifejezésre használják ezt, mert hogy azok az esetek
a szerzői többség... attitűd. attitűd az nem valósulhat meg ilyenkor.
Vagy még annyira mélyebb sebeket fog ez feltépni mindenkiben, hogy az azon túl, hogy újfajta kötődést alakít ki a közönséggel, de hogy szerintem nem teheti meg egy szerző ma azt, hogy csak azért írjon boldog dalt, hogy hát ha azzal másokat motiválhat. De én vagyok a legnegatívabb a programirodában, úgyhogy ezt felezd el nyugodtan.
Rendben. Közben azon filózom, hogy igen, tényleg új kapcsolódási pontokat építhet ki a közönséggel, ebben van lehetőség, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy nagyon nehéz lehet a dolgotok, mert nem nagyon tudok olyan általános receptet kitalálni, vagy kigondolni a fejemben, ami mindenkire igaz lehet, mert hogy itt egyenként kell nézni az előadókat, mindenki más személyiség, más attitűddel zenél, és más megoldásra van szüksége.
És nem csak nekik, hanem a mögöttük dolgozó háttéripari szereplőknek, az infrastruktúrának, ami kiszolgálja őket, és hogy amit mondhatok minden munkatársam nevében, a részéről az, hogy már az első pillanattól kezdve olyan felmérésekkel próbáltuk segíteni nem csak a saját döntéshozatalunkat és a munkánkat, hanem adott esetben akár a Music Hungary szövetséget, akár más hasonló érdekképviseleteket, hogy amúgy tudjunk biztos inputot adni arról, hogy már a felmérés első hónapjában a megkérdezett helyek 5%-a azt mondta, hogy csődbe megy, és ez még csak az első hónap volt, és azóta október van. És nyilván az elmúlt hónapokban is azon dolgoztunk mind, és azért nem győzök elég hálás lenni Bajnai Zsoltnak sem tényleg, hogy folyamatosan olyan ötletekkel és javaslatokkal rukkol elő, amelyek valós igényeket képesek kielégíteni, és ez pont ezért fontos, hogy maguk a szereplők is valószínű, hogy most többet kell, hogy nézzék adott esetben az NKA honlapját az új pályázati kiírások miatt, viszont tényleg az a célunk, hogy egy olyan sokszínű portfóliót tudjunk a pályázók számára biztosítani, amivel senkinek sem kell produkálnia magát, hanem mindenki azt tudja csinálni, amit egyébként tenne, de ezért legyen egy olyan forrása, amihez nyúlhat, ha máshoz nem tud.
És folyamatosan keresitek és építitek a lehetőségeket. Most a kapujában vagyunk egy nemzetközi producer eseménynek, amivel kapcsolatban csak annyi a kérdés, hogy ez virtuális térben vagy valós térben valósuljon meg. De erről mesélj egy kicsit, kérlek, ez miről szól, ez egy elég nagy dolog.
Tavaly kezdtünk el egy olyan sorozatot Hot Song Lab néven, ahol gyakorlatilag fordított logikaként az volt a vágyunk, hogy olyan dalszerző eseményeket és egyfajta workshopokat hozhassunk tető alá, ami más dalszerző táborokkal szemben nem azt szorgalmazza, hogy a szerzők lépjenek ki a komfortzónákból és dalokat írjanak, hanem nemzetközileg elismert producerek amúgy félkész demók között válogathassanak, és amit érdemesnek találnak, vagy amit hozzá szeretnének tenni, azt közösen fejezhessék be az alkotóval. És tavaly volt az első ilyen alkalom, akkor több mint 200 dal érkezett a 4 producerhez, amit szerintem mind mondhatunk sikernek, de most is háromszoros túljelentkezés volt, ami így is csodálatos, sőt, hát de ő is butaságot beszélt, nem 3-30-szoros, úgyhogy a matek nem volt az erőssége. És ami ebben külön örömteli, hogy idén még nagyobb neveket is tudtunk hívni, mint tavaly. Most többszörös Grammy-díjas producerek válogattak magyar demók közül. Újra a legnagyobb vendégünk valószínűleg Steve Dubb, aki még a márciusi Dexen amúgy díszvendég volt. Ő idén is kapott ugye Grammy-díjat, úgyhogy külön öröm az, hogy most magyar zenekarral fog dolgozni, illetve rajta kívül, amire kifejezetten büszkék tudunk még lenni, hogy tavalyról egy visszatérőnk van, aki Mo Hausler, ő jellemzően kortárs női frontos produkciókkal dolgozik, és mindig nagyon érzékeny ilyen szőnyegeket tud még hozzátenni egy-egy dalhoz, és a tavalyi munkáit is könnyen lehetett értékesíteni, ami egy nagyon nagy szerep, mert hogy ez a másik, ezt elfelejtettem mondani, hogy ez nem csak erről szól, hogy producerekkel dolgozhatnak, hanem ezek a producerek segítik is azt, hogy maga a dal cirkulálódhasson, nehéz szó. Szóval, hogy ennek tényleg legyen valódi utóélete.
Amikor erről beszéltél, akkor három dolog fogalmazódott meg bennem. Egyrészt az, hogy mennyire együtt élsz a zenével, tehát hogy mennyire jó, hogy ahogy így hallgatom és mesélsz erről, vagy beszélsz erről, akkor látom azt, hogy ezt mennyire átérzed és mennyire szíveden van. A másik, hogy fantasztikus nevek, tényleg eszméletlen nagy lehetőség ez a magyar zenei piacnak. A harmadik, az pedig egy talán kicsit aggály, de lehet, hogy csak egy észrevétel. Jól érzem azt, hogy egy ilyen producerrel való együttműködésnél iszonyat nagy alázat kell a zenészek oldaláról?
Igen. De
lehet, hogy ebben gondok lehetnek? Vagy?
De ez a szerencse amúgy, hogy inkább tanulják ezt meg már most, és hogy az a vágyunk ebben, mert a másik két producer nevét nem is mondtam, de ugye Clint Murphy amúgy dolgozott Spice Girl-ökkel, de amúgy hardcore punk lemezeken is borzasztó széles portfóliója van. Ha? Jake Gordon pedig a brit basszus zenében Skeptával dolgozott, és hasonlókkal, tehát hogy egyébként tényleg most az a helyzet van, hogy 4 producer, 4 műfajból gyakorlatilag 8 produkciót választ. és hogy így lesz 8 olyan dalunk, ami biztos, hogy ezek az emberek nélkül nem készülhetne el úgy, ahogy szeretnénk.
És amúgy ez nagyon jól hangzik, hogy kikkel dolgoztak együtt, de ez szerinted amúgy garancia a további jó munkákra? Tehát, hogy aki egy nagy névvel együtt dolgozott és sikerre vitt valamit, az később is mondjuk nagyobb eséllyel nagy névig visz valakit?
Inkább az a vágyam, hogy olyan best practice-eket sajátíthatnak el a stúdió falain belül, ami egyébként a Super Size lesz szerencsére, hogy azt utána továbbadhatják más produkcióknak is. Például, mikor megjelenik ez a Párbeszéd, akkor már túl lesz a nemzetközi premierjén Cyanoé az Under the River című dallal, ami szintén a tavalyi Songleben készült el Matt Lawrence gondozásában. És így biztos vagyok benne, hogy egy regionális láger lesz belőle, és hogy de időszakosan kell ennyit várni ahhoz, hogy ennek legyen kézzelfogható eredménye.
Tehát akkor a korábbi gyümölcsöt már most megkóstolhatjuk, az idei gyümölcsöt pedig majd még várjuk, de nagyon klassz lehetőség. Köszönöm szépen, Bali Dáviddal, a Hoc Export iroda vezetőjével beszélgettem.
Köszönöm nagyon.
Beat az ütős alternatíva.
Ez volt a Hangfoglaló magazin a hazai zene szolgálatában. Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast.
Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata.
Beat. Az ütős alternatíva.